Mindenkit szeretettel köszöntünk, és biztosan tudjátok, hogy a házasság hete van 7-től 14-ig, és nagy örömömre a tévében, rádióban mindenhol hallom a híreket, és nagyon-nagyon pozitívan nyilatkoznak a házasságról, és ennek őszintén örülünk. Érdekes módon sok olyan riportot láttam, ahol több éve élettársi kapcsolatban élők kötöttek házasságot, és azt mondták, hogy szóval a kapcsolatuk színvonala emelkedett. Nem tudom, most ezt szóról szóra idéztem őket, és ennek őszintén örültem, és mindenki az elkötelezettséget, annak az erősségét emelte ki, hogy annak ellenére, hogy addig azt mondták, hogy nincs szükség papírra, mégis ezután úgy érezték, hogy az egy személy iránti elkötelezettségük az nőtt. És azt mondják, hogy 2010-ben volt a mélypontja a házasságkötések számának, és azóta valami emelkedés van, nagyon kicsi százalék, de valami emelkedés van, és a válások száma is csökkent, de itt a statisztikát egy kicsit rontja, mondta az illető, aki erről beszélt, hogy az egyedül élőknek a számát, a pároknak az elvesztési se is növeli, úgyhogy itt nem nagyon lehet reálisan a válások számát megítélni. Szóval a házasság nagyon jó dolog, és az első képünk, ugye értsük meg végre egymást, ez a címünk, a főcímünk, de hát először is a házasságról szeretnénk elmondani azt, hogy ugye az a legszorosabb, a legbensőségesebb, és a reménység szerint a leghosszabban tartó kapcsolat kettőnk között. És beszéltünk már régebben arról, hogy Kopp Máriáéknak volt egy kutatása, hogy az életminőséget milyen mértékben javítja a házasság, és infarktus, krónikus betegségek vagy daganatos betegségek után, főleg a férfiak esetében megnöveli az élet nem csak a minőségét, hanem a túlélés lehetőségét is. Persze a nőknek is nagyon jó, hogy áll a hátuk mögött egy erős egyéniség, aki a mindennapok gondjaiban segítségül szolgál. És hatása van a házasságunknak a következő generációra is, úgyhogy sokszor elmondtuk, most is elmondjuk, hogy a gyerekeink számára bizony egy könyv a mi életünk, úgyhogy a mi boldogságunk kommunik a gyerekeinknek a boldogsága is, és ezen kívül önmagán túlmutató spirituális jelentősége is van a házasságnak. A Biblia Krisztus és a gyülekezet viszonyát hasonlítja a házassághoz, hát elvileg ilyennek is kellene lennie, szeretetteljesnek, áldozatkésznek, kizárólagosnak és véglegesnek. Az Efézus 5.21-ben és a 2. Korintus 11-ben olvashatunk erről.
Meg az Ószövetség is sok helyen ugye hasonlítja az Úristen és a népnek a... Na most ez a képet nem talán ismerős, ez egy holland festőnek a Van egy, meg az Arnolfini házaspár című, tehát egy fiatal párnak a gyengéd, és mégis olyan bizalmat sugárzó kapcsolata. Van egy nagy erős férfi, egy nagy kalapú, egy sovány ember, de fiatal ember, de azért látszik, hogy milyen határozottan kutat. Lehet rá támaszkodni, az azt, hogy olyan, hát látszik, hogy várandós, és tele van egy szelítséggel, bizalommal. A képen is rengeteg szimbólum van, például mondjuk a kutya, az a hűséget szimbólum.
A Pálhegyi Feri bácsi ezt nagyon kihangsúlyozta.
Igen, de más szimba például az alma, az örök életet, a papucs, amit tudom én, a házasság, minden ilyen szimbólumokkal. Ez egy nagyon-nagyon érdekes kép, és mutatja, hogy a történelmi korokban is ugyanaz volt a házasság tulajdonképpen, mint most.
De azért elmondjuk nektek is, hogy a legbensőségesebb kapcsolat a házasság. Nem tudom, hogy
elmondjuk.
Jó.
Most az egyházak lehetősége a házasság gondozásban. Ugye mi is a Biblia házassággondoz szolgálatnál, hát végeztük el ezt a kurzust, ezt a 2 éves képzést, hogy egyáltalán hát ne legyen bátorságunk így a házasságról beszélni, és ugye az első anyagokat is Pálhegyi Feri bácsinak a könyvéből és az előadásaiból merítettük. Itt van ő is a felesége, akivel hát már nagyon hosszú idő óta élnek boldog kapcsolatban, nem volt mindig boldog a kapcsolatuk, sőt nagyon is viharos volt, pont azért kezdték el ezt a házassággondozó szolgálatot. Először ő rajtuk segített valaki más, és akkor ők is ezt a missziót vállalták, de nem csak a református egyházban, szinte minden történelem egyházban van ilyen házassággondozó szolgálatot. A házaspárok útja, ez itt Óbudaváron van, ahol a Schönstadt családi, tehát egy katolikus mozgalom, lelkiségi mozgalomnak van az egyik központja, és ott van az a házaspárok útja, de például a Pál Feri atyát, azt én nagyon sokan hallottak róla, aki mint katolikus egyházban, hát komoly munkát végez ezen a téren, de tudok róla, hogy van evangélikus, van baptista házassággondozó szolgálat is, tehát az igazság, hogy az egyházak hát fontosnak tartják a házasság gondozást, tehát hogy a házasságot ápolni, védeni kell, az ugye ez egy érték. Ugye mi most ugye első, hogy a keresztény alapon végezzük ezt a házassággondozást, mert úgy gondoljuk, hogy kell egy világos ideológiai alap, amire az ember rá tud támaszkodni, tehát hogy ne össze-vissza mindenhonnan összeszedett dolgokat, elveket valljunk, hanem legyen egy határozott iránytűnk, és ezek a világos bibliai alapelvek, amelyek értelmében a házasság az két önálló egyéniség, egy férfi és egy nő szövetsége, mégpedig egy olyan szövetség, ami arra irányul, hogy szeretetben és szolgálatban fejlődjenek az Úristen segítségével természetesen, tehát kell egy harmadik is. Éppen arról beszél, vagy gondolkoztam, mert eljöttem, hogy annyian mondják ezt a házasság hetének a riportban, hogy hát ők tulajdonképpen x évig nem voltak összeházasodva, hanem csak együtt éltek, és hogy aztán most többnyire vagy tervezik a házasságot, vagy nem, de általában inkább tervezik. És erre gondoltam, hogy mi a különbség végül is az között, hogy valakik csak úgy összeköltöznek, és hát kvázi gyakorlatilag mégiscsak házaspárként élnek, ugye, mert meg kell osztaniuk a feladatokat, közös az asztal, az ágy, sok esetben a pénztárca, tehát az alap dolgok azok ugyanúgy vannak, mint a házasság. Jó, hogy könnyebb elválni, hát persze könnyebb elválni, de szerintem lelkileg, mert van ismerősük, akik ebbe a cipőbe jártak, ugyanúgy meg tudja viselni, lehet, hogy anyagilag nem kell ügyvédre költeni mondjuk, vagy bíróságra menni, de lelkileg ugyanúgy meg tud egy ilyen tönkrement kapcsolat valakit viselni, mint hogyha a házas lenne. Akkor mi a különbség, mi az előnye a házasságnak? És az a gondolat jutott eszembe, ez csak az én gondolatom, tehát ezt nem olvastam sehol, és hát majd ítéljetek meg, hogy helyesek, hogy az áldás. Én azt gondolom, hogy attól házasság egy házasság nem az anyakönyvezetőtől, meg nem a sok milliós, mit tudom én, nagy felhajtásos esküvőtől, hanem az Úristen áldásától. Tehát, hogyha valaki igazán úgy gondolja, vagy úgy gondolják persze mind a ketten, hogy úgy tudják megtartani egymásnak a hűséget és szeretetet, hogy az maguktól nem képesek rá, és ezt nagyon jól gondolja mindenki, hanem elkérik hozzá az Úristennek az áldását, és ezt ugye egy templomi szertartás során ezt igénybe veszik, mivel az Úr Jézus egy személy, tehát őt nem lehet úgy megkérni valamire, hogy ha komolyan kéred, hogy ezt ne vegye komolyan, és akkor tényleg meg tudja áldani a kapcsolatot. És ez a nagy különbség, nem a papír, mert sokan azt mondja, hát a papír. Hát igen, a papír az is számít, mert hát én ugye tudok autót vezetni, de nincs nálam a jogosítva, nyilván mondom a rendőrnek, hogy hát a papír nem számít, mert számít, de valójában szerintem az áldás az többet számít. Térjünk vissza a diára, tehát hogy konfliktusok, harag, félreértések, kezelése, ugye ez a házasság alapelvek, biblia alapelvek mentén lehetséges, erről már több előadásunk volt. A szexualitás pozitív szemlélet, hogy a mai világ a szexualitás nagyon felértékeli, hogy így mondjam. Tehát gyakorlatilag a csapból is az folyik, mint nem tud az ember este egy olyan filmet, vagy sorozatot, vagy bármit, amire az a lényege azért valamilyen szexuális kapcsolat ne lenne. Tehát szinte isteni piedesztára emeli a szexualitás, holott a szexualitás Isten ajándéka. És így kell, és egy olyan ajándék, aminek az igazi helye a házassági kapcsolaton belül van, mert így tudja azt a feladatát betölteni, mert az Úristen ezt nekünk adta. Viszont a másik véglet se helyes, hogy bizonyos ilyen egyházi szemléletben valahogy egy olyan rettenetesen tabunak, vagy akár valami bűnös dolognak tartják, mert a házasságon belül annak igenis nagyon fontos helye és funkciója van, és hát igaz, az egyik alap pillére a házasságnak. Aztán ugye fontosak az egészség és kommunikációs minták képítése, hát erről fog most elsősorban szólni. A környezetre is kisugárzó tevékeny szeretet, tehát ahogy Márta is mondta, nem magán ugye a házasság kisugárzik ugye a gyermekeinkre, kisugárzik a környezetünkre, és végül is, hogyha sok boldog házasságban élő ember van, attól boldogabb lesz a nemzet, és boldogabb lesz a világ is. És ugye, tehát hogy miért kell az egyházaknak, vagy miért ismerték fel az egyházak, hogy a házasság gondolásban milyen nagy szerepük van, ugye mindenki tud ilyen nagyon szomorú példákat, hogy egyházi személyek között is előfordulnak sajnos házassági konfliktusok, és előfordulnak válások, és ez nagyon rossz, negatív hatással van gyakorlatilag arra a gyülekezetre, arra a közösségre romboló hatással van. Tehát senki nincs tulajdonképpen azáltal, hogy esetleg egyházi feladatot tölt be, nincs ez ellen védve. Éppen most olvastam egy statisztikát, hogy a lelkész házaspároknál, ugye a reformátusok, mert evangélikusok ugye házasodhatnak, azoknál lassan megközelíti, tehát majdnem megközelíti a válások aránya a civil lakosság válások aránya. Ez borzasztó, máshogy nem lehet erről mondani. Ugye a katolikus egyházban pedig ott meg a cölibátusnak a megéléséből, vagy hogy képes-e valaki ezt betartani, vagy nem képes, abból szoktak komoly problémák, és ezért ilyen, hogy mondjam, tehát a hivatásukat feladó hát papok, meg egyéb problémák szoktak ebből lenni. Tehát nagyon fontos a házassággondozás. Menjünk tovább.
Kommunikáció az út az egységhez. Szintén felmérések állapították meg, hogy a párok leggyakrabban azért válnak el, az oka az, hogy nem értettük meg egymást, és azt mondják, hogy ez 86%-ban szerepel indokként a válások között. Hát hogy is kell egymással kommunikálnunk? Erről már beszéltünk korábban is, szóval sokat kell beszélnünk egymással, de hogyan? Ugye fontos az, hogy ki kell mondani a gondolatainkat, érzéseinket, mert a másik nem fogja magától kitalálni. Mindig két emberen múlik a kommunikáció, tehát egyik félnek a másiknak is meg kell ezt szoknia, hogy el kell mondani, amit gondol és érez. De nem csak a két fél szükséges hozzá, hanem idő is kell, mert amikor összekerülünk, a rózsaszín szemüveg még mindenki boldog, és nagyon igyekszünk nem konfrontálódni egymással, de hogy halad előre az idő, ahhoz, hogy megtanuljuk azt, hogy mit érez a másik, mit kell vele tudatnom, mit kell elmondanom, az bizony nagyon fontos, tehát az időnek, mint olyannak fontos szerepe van a kommunikációban, és az biztos, hogy a párkapcsolatnak a minősége, az meghatározza a kommunikáció minőségét is. És azon kívül, hogy idő, hogy egymás önismeret, egymásnak a belső innyének a feltárása, az nagyon fontos, hogy közöljük a párunk felé, de a megértő hallgatásra is szükség van. És gyakran, szóval tegye a szívére a kezét, aki nem így érez, szóval a legnagyobb jó akarattal is előfordul, hogy nem tudjuk egymással megértetni egymást, és az emberbe ez görcsöt okoz, mert hát azt gondolja, hogy akit legjobban szeretek, azzal nem tudom megosztani a gondjaimat, bajaimat. És a másik oldala a dolognak meg felmerül az önvád, hogy rosszul választottam, talán más társat kellene keresnem. Szóval nem jó út ez, majd Imre beszél a gyakorlati vonatkozásairól ennek a dolognak. És szóval nem csak, hogy elbeszélünk egymás mellett, hanem az is felmerül az emberbe, hogy én vagyok az, aki, szóval egy önvád, hogy nem tudom igazán elmondani, hogy mit is érzek. A másik oldalról pedig az, hogy képtelen vagyok arra, hogy megértsem a társamat. Úgyhogy ez bizony nagyon nehéz, és nagy-nagy önismeretre van szükségünk, mert ha jól kivitelezett és kölcsönös a kommunikáció, akkor a kapcsolatunk is magasabb szintre emelkedik. És ki ismerheti meg azt, ami az emberben van? Egyedül az emberi lélek, amely benne lakik. Úgyhogy igyekezzünk a belsőnket is feltárni a párunk felé. Ezt egyébként az 1 Korintus 2:11-ben lehet olvasni.
Igen, hát tulajdonképpen az egésznek az értelme az a teljes önködlés. Tehát, hogy valaki legyen a világon, akinek én igazán őszintén feltárhatom a saját belsőmet, és aki igazán ezt el is fogadja. Tehát úgy szoktuk ezt mondani, hogy egymásnak a kezébe helyezzük a szívünket, átadás, és hogy ez úgy létre tud jönni egy ilyen kommunikáció során, annál nagyobb érzés nincs, nagyobb jó érzés nincs. Tehát ez tulajdonképpen maga a boldogság. Na most, hogy történik ez a gyakorlatban? Ugye mi azt elfelejtettük az elején megmondani, hogy a Chambersnek a könyve alapján is állítottuk össze ezt az előadást, egy híres amerikai szerző, aki sok ezzel kapcsolatos könyvet írt, és ő végez ilyen házassági tanfolyamokat, vagy házassági terápiás tanfolyamokat párok részére, és olyan gyakorlatot szokott adni, hogy mondjanak el minden nap egymásnak legalább 3 eseményt, de ne csak éppen az eseményt, hanem az azzal kapcsolatos gondolataikat és érzéseiket is. És erre szokták mondani, hogy hát ez semmi baj, nincs, sokkal többet is beszélgetnénk, csak 3. És akkor na hát akkor a mai nap, akkor mi volt az a 3? És akkor kiderült, hogy hát ugye ma nem volt időnk, mert mit tudom én, sietni kellett a gyereket finna a rócsödébe, meg mit tudom én, ez az. Na és tegnap, és akkor kiderült, hogy tegnap se volt 3. És akkor rájönnek, hogy hát mert az élet annyira zajos, zsúfolt, annyi minden esemény történik, hogy igazából csak éppen a tényeket közlik, vagy az elintézni valókat, meg igazából az, hogy a gondolataikat és az érzéseiket is közöljék a tényeken kívül, erre nem igazán szokott sor kerülni, és akkor ezt a gyakorlatot adja számukra, hogy szakítsanak arra időt, megfelelő körülményeket, hogy a napnak jelöljenek ki egy megfelelő időszakát, és akkor mondják el. Na de hát ő, hát nem történik sem olyan. Mindig, minden nap ugyanaz, elmegy dolgozni, azt mondja, hogy elmegy dolgozni, a gyereket ide viszik, oda viszik, ide hozzák, oda hozzák, este hazajönnek, esznek valamit, bekapcsolják a tévét, vissza, megy a napi rutin, ugye? Minden nap ugyanaz történik, és azt mondja, hogy nem úgy van, hogy minden nap ugyanaz történik. Még a közlekedése ugyanaz minden nap, még ha mindig valaki ugyanazon az útvonalon jár se. A munkahelyen is mindig van valami, vagy valamilyen esemény, vagy hal valamiről, vagy tehát egyszerűen ezt csak meg kell szokni, főleg a férfiak között van, akik olyan kukák ebben a dologban. Elmesél egy olyan példát, hogy az egyik párnak a férfi tagja egy ilyen repülőgép vezető volt, tehát egy ilyen pilóta, aki átrepült az óceánt, akkor ott aludt egy pár napos, következő néhány nap múlva visszajött, egy hétig nem volt otthon effektíve, és amikor megjött, a felesége megkérdezte, hogy na milyen utad volt, mondja jó, leült és bekapcsolta a tévét, és az egy hét távollét után ennyi volt az összes megjegyzése, hogy jó volt az útja. Tehát ugye milyenek a körülmények, amiről beszéltünk, biztosítani kell, őszinte figyelem, tehát itt látjuk is ez a pár, hogy ott reggelizés közben, tudom, szabadban reggeliznek, milyen bizalmasan, ugye a férj hallgatja az asszony érdeklődésen, felveszik a szemkontaktust, vállaikkal egymás fele fordulnak, látszik ez, hogy, és akkor tisztázó kérdéseket kell, tehát addig kell kérdezni, amíg az ember igazából meg nem érti, mert hogy Márta is mondta, hogy az embernek a belsőjét csak hogy saját maga ismerheti meg. Na most azt sem olyan könnyű elmondani, tehát nem biztos, hogy a másik egyből megérti, érdemes ezeket a tisztázó kérdéseket feltenni, és ha megértettük, akkor ezt vissza is jelezni. Pozitív vissza, hogy most akkor jól értem, és ha jól érted, akkor megmondja, hogy igen, vagy még további kérdésekre van szükség. Fontos nagyon a kölcsönösség, úgyhogy miről beszélgessünk, hát ugye mindig van miről beszélgetni, ugye maradjunk ennyiben, hogy az előbb. De most van egy másik kérdés, hogy minden gondolatunkat meg kell osztanunk. Ez pedig az, hogy van egy olyan pszichológiai irányzat, ez szintén Chambers írta, Amerikában van, lehet, hogy Magyarországon is van, hogy hát mindent meg kell osztani, minden gondolatot el kell mondani, és akkor ennek megfelelően egy férfi azzal állított haza, hogy hát képzel, kedvesen találkoztam egy volt évfolyamtársammal, aki az egyetemen, mit tudom én, tetszettünk egymásnak, és akkor beszélgettünk, és eszembe jutott, hogy mit tudom, milyen jó lenne, ha megint összekerülnénk. Hát neki ez volt a gondolata. Az, hogy megsértődött, nem értékelte túlzottan ezt a gondolatot. Tehát igazából azért itten, ugye ez egy még régebbi dolog, a Szókratésznek a 3-as szűrője, ugye, hogy először is az a dolog biztosan igaz, amit el akarsz mondani. Tehát, de mindenki mondjon igazat a fele barátjának és a feleségének fele barátát. Nincs félrevezetés, meg manipuláció, az első szűrő. Aztán, hogy jó dolog-e, ugye? Tehát próbáljuk azért a dolgokat pozitívan megfogalmazni, tehát jó dolgokat mondjunk el, vagy de ha nem jó, akkor legalább olyan, ami hasznos, ami épít, ami előre viszi a kapcsolatunkat. Na most, hogyha pláne csak egy ilyen gondolati szinten, vagy vannak ilyen dolgok, akkor azzal mi legyen? Hát el nem mondjuk direktbe a másiknak, de akkor saját magunkba örlődjünk, mondja az ember, és ezáltal egyfajta pszichés feszültség keletkezik benne. Erre a jó megoldás az, hogy előbb mondd el Istennek, és hogyha úgy érzed, hogy már Istennel ezt a dolgot megbeszélted, és ezután még mindig az az érzésed, akkor mondd el természetesen a párodnak. De sokszor elég, hogy az ember le tudja tenni ezeket a gondolatokat Istennek. Mert ugye a Luther is mondta, hogy azt nem akadályozhatjuk meg, hogy a madarak átrepüljenek a fejünk fölött, de azt már igen, hogy fészket rakjanak a fejünkön. Tehát ez egy nagyon fontos. Tehát az ember az, hogy ilyen-olyan gondolatai támadnak, hát támadnak. Ugye ezt is meg lehet természetesen az Úristennel beszélni. Erről gondolkoztunk meg Mártával együtt, hogy a kereszténységnek nem csak az az értelme, mint ahogy gondolják, hogy hát hogyha te itten hiszel és a vallásodat gyakorlod, akkor majd a halálod után a paradicsomba kerülhetsz az örök életbe. Ez nagyon szép dolog és bizonyára igaz is, de a kereszténységnek itt a Földön nagyon gyakorlati haszna van. Tehát például ez, hogy az embernek mindig van kinek elmondani. Tehát ott van az Úristen, és a te gondjaidat, problémáidat, ő direkt kéri is, hogy minden gondotokat vessük ő rá, mert ő neki gondja van ránk. És emlékszem, hogy van az a Woody Allen, biztos hallottatok róla egy nem éppen a hívő ember, mint a példánya, egy humorista gyakorlatilag, és azt írja, hogy, és ateista is, és bevallottan ateista, és azt írja, hogy az ateizmusnak van egy nagy hátránya, ezt ő írja, hogy nincs kinek hálát adni. És ez bármilyen ilyen humoros kis butaságnak hangzik, de nagyon igaz. Tehát a keresztény embernek az a nagy előnye még amellett, hogy van kinek hálát adni, ugye, és ez egy rettetes nagy dolog, jó dolog.
Szóval Imre ugye elmondta a helyes utakat, és rengeteg elégtelen kommunikációs mintánk van, hát ott teli van tiltó táblával ez az ábrány, és hát szóval vannak rossz kommunikációs gyakorlatok. Az előbb már beszéltünk arról, hogy a meghitt kapcsolatban lehet igazán jól kommunikálni, de az egészségtelen kommunikáció az biztos, hogy zsákutcába visz. És az az igazság, hogy tulajdonképpen nem is tudjuk, hogy milyen alapon kommunikálunk mi. És felvetődik az, hogy milyen kommunikációs mintánk van, az észrevétlenül beleépül a személyiségünkbe. És hát honnan is jön ez a beépült kommunikáció? Hát a szüleinktől, a családból, és ezeket a rossz kommunikációs mintákat ugye igyekszünk megőrizni, mert úgy érezzük, hogy ezekkel az érzéseinket tudjuk stabilan tartani. Mert szóval, ha kitárulkozunk, már pedig ez a célunk, hogy igenis tárulkozzunk ki a párunk felé, ha kitárulkozunk, akkor sérthetőbbé válunk, és akkor mindenki inkább visszahúzódik a csigaházába. Szóval ez nem jó dolog, meg kell tanulni a helyes kommunikációt, ahogy beszéltünk, hogy fel kell tárni az érzéseinket, gondolatainkat, és el kell távolítani ezeket. Szóval, mert ha önismeretünk van, és igyekszünk, törekszünk arra, hogy javítsunk a kapcsolatunkon, akkor igenis ezeket a hibás paneleket, ezeket ki kell iktatni, és meg kell tanulni egymással jól kommunikálni. És hogy milyen kommunikációs hibák, illetve rossz egészségtelen kommunikációs minták vannak, ez szintén a Csember könyvből négy madár példáján próbálja megmagyarázni a különféle mintákat, amit Imre fog elmondani. A negatív munkákat.
Ugye az a helyzet, hogy négy ilyen alaptípus van, de ezek persze nem tiszta típusok, hanem rengeteg variáció van benne, de ugye az egyszerűség kedvéért, ugye ez ki van egy kicsit kicsit élezve, hegyezve, hogy jobban meg lehessen érteni. És hogy Márta mondta, hogy ezek mind tulajdonképpen az ember érzékeny, sérülékeny énje védelmére alakultak ki, és a gyerek ezt látja a szüleitől, vagy a környezetében, tehát a gyermekkori környezetében, nagyszüleitől egészen, szomszédoktól, nem tudom mondani, innen-onnan, de minden esetre valahogy beépül a személyiségébe, úgyhogy aztán már észre se veszi, és gyakorlatilag ő is hasonló módon védekezik, hasonló módon kommunikál. Tehát az első az a galamb. Ugye a galambnak az a jelszava, hogy minden áron legyen békesség. Ugye ez egy nagyon szép dolog, ugye, sőt az ember gondolja, egy nagyon keresztény dolog is, mert van is erre igeink, hogyha lehetséges, mert tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Igen ám, de ugye, hogy a békességnek ugye ő olyan árát fizeti meg ezáltal, hogy gyakorlatilag a saját igényeiről, a saját véleményéről lemond, nem közül a saját érzéseit, hanem igyekszik mindig minden áron, tehát béke minden áron, fenntartani a békét. Na most abban az esetben ez a dolog még viszonylag jól működik, ha a két galamb kerül össze, ugye mind a kettő galamb. De ez ritkán szokott előfordulni, meg azért, mert egy galamb nő az nem igen választ egy galamb férfit, mert ő egy olyan ember mellett érzi magát biztonság, aki nem olyan, hát olyan nagyon kompromisszumkét, meg békességre törekvő, hanem legyen egy kicsit határozott férfi, és akire rá lehet egy családot bízni. Tehát általában a galamb lelkű lányok nem igen választanak galamb fiút, és fordítva sem. Úgyhogy, mert ugye az embert vonzza az, ami a másikba, úgy érzi, hogy az ő személyiségéből hiányzó vonásokat hát kiegészíti. Na most mi a következmény, hogyha valakinek ugye galamb a partnere? A galamb részéről mindenképpen az, hogy miután a konfliktus kerüli, tehát előbb-utóbb egyfajta távolságtartás alakul ki, nem mond el mindent, visszatartja a gondolatait, nem közli az érzéseit, mert ezzel ugye megzavarná a békességet. És ennek a következménye eltávolodás, elszigetelődés egyik oldalon, másik oldalon meg a felgyülemlő feszültség, ami esetleg kirobbanhat váratlanul és gyakorlatilag indokolatlan. Sajnos ugye a kriminalisztika története ismeri ilyeneket, hogy a jó asszony, aki tűrte, mit tudom én, a brutális, részeges, szadista urának a kínzásait, és akkor egyszer csak Jux megölte, aztán mindenki csoda, hogy ez az egyet, hát hogy tehette, mindig olyan csendes, olyan alázatos, olyan türelmes volt. De mondjuk, ha nem is a megölésig, de olyat már én is hallottam, hogy szintén ilyen részeges, alkoholista férjnek a felesége, amikor a férje amúgy is részegen, ilyen fél öntudatlanul jött haza, akkor még egy kicsit besegített a dologba. Tehát akkor érezte magát fölénybe, és akkor tudta igazából, hát vagy verbálisan, vagy nem csak verbálisan a haragját kifejezni. Tehát ez sem egy egészség. Tehát ezt akarom ezzel csak kifejezni, hogy ez sem egy egészséges kommunikáció. Mint a szépnek látszik első látásra, akár bibliai érvekkel is alá lehet támasztani, de nem jó. A másik a héja. Ugye ezen gyakorlatilag valamnak szinte az ellentét. A héjanak az a jelszava, hogy mindenért te vagy a hibás, mindennek te vagy az oka. Ez egy domináns típus, tehát ez is elég gyakori, mind a két nemben mondjuk előfordul ez a dolog, és ugye ő semminek nem oka, semmiért nem hibás, mindenért a környezetét, elsősorban hogy a feleségét, családját hibáztatja, a tényeket nem veszi figyelembe, hanem úgy védekezik a saját belső bizonytalansága ellen, hogy ugye kivetíti a hibákat, a bajokat a társára. És a következménye attól függ, hogy a házastárs erre hogy reagál. Ugye, ha a házastárs egy galamba, ugye akkor, ahogy mondtuk is az előbb, ugye ennek az a szenvedés és elszigetelődés a következménye, de a házastárs is lehet olyan, aki ellenáll, és akkor egy ilyen végtelen vitatkozás, veszekedés, hangos házasság történik, állandó viták, vagy pedig, ahogy elmondtam, csendes tűrés. Na most ugye itt az Ady Endrének a példát hozom fel, ugye Ady Endre egy tipikus ilyen héja volt, tele volt öntudattal, akkora egója volt, akkora önzés volt benne, ugye mondja itt a elbocsátó szép üzenetbe a Lédának, ugye, hogy általam vagy, mert meg én láttalak, s régen nem vagy már, mert már régen nem láttalak. Ugye, tehát egyszerűen gyakorlatilag ő a világ császára, és mindenki tőle függ a párja is, ugye? Na most ugye persze a Léda asszony se volt éppen egy galamb, ugye a héjan át a zavaronba, ugye kiderül, hogy egymás húsába beletértek, tehát volt ottan cirkusz bőven, pontosan ugye ebből a magatartásból kifolyólag. Ez elég gyakori típus, és hát ugye nyilván ebbe kódolva van az, hogy nem értjük meg egymást, hogyha így kommunikálunk. Ezek a kommunikációs minták amellett nem csak kommunikációs minták, hogy elgondoltam, hanem egyfajta éles stratégia is. Tehát ha valaki így éli gyakorlatilag az egész életét, hogy mindennek más az oka, és ő semmilyen nem felelős, és mindig áttolja másra a hibáját, hát ezzel le lehet egy életet játszani, de előbb-utóbb szembe jön a valóság, és jön egy még erősebb héja, vagy maga a valóság, vagy a törvény, és akkor baj van. Na most a bagoly típus, ez már a harmadik. Ugye neki az az elve, hogy gondoljuk át észszerűen a dolgot. Tehát egy logika ember, azt mondtam, hogy ilyen kocka típus, tehát hogy érzelmei, gyakorlatilag nem tudja az érzelmét kifejezni, és nem is rezonál másoknak az érzelmére, minden csak a logikai úton közelít meg, hogy az észszerű, vagy nem észszerű. És például ugye meghallgatja ugyanhogy a társa esetleg ellentmond neki, de különösebben nem érdekli, hanem továbbra is bebizonyítja, hogy igenis logikailag neki van igaza, ezért aztán úgy igazából vitatkozni nem lehet vele. Sőt, ezt a logikát az agressziója eszközeinek használja fel, tehát ő nem úgy agresszív, mint a héja, ugye aki durván, nyersen, nyíltan vádol, hanem olyan, nem mit tudom én, úgy beszél mondjuk a társával, mint az okos felnőtt a kis buta gyerekkel, ugye? Tehát, és ezáltal ugye gyakorlatilag az agressziót fejezi ki, például az Ibsen Nórájába, ugye, ez is egy jó példa, ugye a férj ugye gyakorlatilag teljesen lekezeli kiskorúnak tartja a feleségét, aki aztán ez ellen végül is fellázad. Na most a belső bizonytalanságokat, érzelmi esendésségüket kompenzálják ezzel a túl logikusnak tűnő, de életidegen hozzáállásukat. Na most ugye, hogy lehet elviselni egy ilyen bagyot? Hát nehezen. Ugye? A házastársnak vagy az önfeladás, hogy a csöndes beletörődés ebbe a dologba, vagy pedig megunja, gyakorlatilag megunja, megutálja, megcsömörlik, elutasítja, és ahol lehet kijátsza, vagy megpróbálja nevetségessé tenni, stb. Tehát sokféle módon lehet erre a dologra reagálni, de egy biztos, hogy az intimitás, tehát azt az igazi közellétet, azt a teljes lelki, nem egészen egybeolvadás, de hát egymásnak lelki megélését, megértését, ezt nagyon akadályozza. Itt is van egy ige a példabeszédek könyvéből. Nagyon szeretjük a Bibliát ebből a szempontból, mert szerintem minden létező élethelyzetre már akkor is megvoltak a példák is. Hogyha ez az ember megtalálja benne, akkor látja, hogy lám, az Úristen már akkor is megmondta, hogy ezt a dolgot ne csináljuk. Láttál olyan embert, aki maga személy előtt bölcs, a bolond felül jobb reménységed legyen, ha nem, mint a felől, ezt írja a példaveszély. Tehát ne legyünk bölcsek a magunk szemében, hanem próbáljunk inkább megértőek lenni. Persze nyilván nem zárja ki a szüzember, ne legyen értelmes. És a végül a negyedik a strúc. Ugye a strúc is konfliktus kerülő, de másképpen, mint mondjuk a galamb, ő egyszerűen úgy, tehát az a jelszava neki, hogy majd elmúlnak a bajok, csak ki kell várni, és addig valahogy át kell vészelni ezt a dolgot. Tehát, hogy ne zavarja a valóság, ne próbál nem tudomást venni a valóságról. Elhárít. Tehát egy kialakított egy ilyen elhárítási rendszert. Ezt úgy érzi a másik, a házastársa, hogy gyakorlatilag nem lehet igazából semmi értelmes dolgot kiszedni belőle, mert mindig hárít, terel, másról beszél. Ugye van az a magyar közmondás, hogy mikor Bodónétől a borárát, másról beszél, mint amikor Bodónétnél a borárát kértek, ezt nem tudom, hogy hát ugye nem lehet, például nem lehet döntésre jutni vele, mert mindig valami oda nem illő, vagy alig oda illő dolgot hoz elő, és ha éppen mondjuk verbális típus, ha meg ilyen manuális típus inkább, mert hát ugye van ilyen férfibe és nőbe is egyaránt, akkor meg mindenféle cselekve kedetekbe veti bele magát, különböző rakodik, pakol, belekezd ebbe, abba hagyja azt, Tehát gyakorlatilag a belső bizonytalanságát és sérülékenységét próbálja ezekkel az elhárító, különböző elhárító taktikákkal hát átvészelni, hogy majd, ha kitérek, ha nem nézek szembe a dolgokkal, majd a dolgok aztán maguktól is megoldódnak. A házastársa általában megdöbbenéssel fogadja többnyire ezt az egész. Az a döbbennek, hogy igazából most mi a baj, nem lehet vele igazából semmiről sem beszélgetni, most bennem van a hiba, hogy Márta mondta, vagy ő benne. Szóval minden ez egy ilyen nagy meg nem értéshez vezet ez a struc dolog. És itt is van egy példabeszédet, aki arra felel, hogy meg sem hallgatott, az bolondnak mondják, és megdorgálják. Ugye a strucra jellemző az, hogy mondjuk valami állást kellene foglalni, vagy dönteni kellene, de hát nem lehet belőle igazából kivenni, hogy akkor most erről neki mi a véleménye, vagy nem tudjuk döntéshez eljuttatni.
Szóval a hibás kommunikációs minták mellett vannak egyéb források is, amik félreértéshez vezethetnek a házastársak között. Szóval technikai különbségek. Korábban beszéltünk már a Fűtő Robertről, aki Amerikában született, Magyarországon lelkész és házassággondozó, és ő mondta el, hogy a feleségével történő kommunikáció során mindig félreértések voltak közöttük, és a félreértések oka az volt, hogy a felesége mondta a magáét, ő meg mindig közbeszólt és tisztázó kérdéseket tett fel. Ez a feleséget idegesítette, hogy nincs türelme kivárni, hogy elmondja, hogy mi a gondja, baja. És kiderült, hogy úgy Amerikában viszont úgy folynak a beszélgetések, hogy mondja az illető az érveit, aki hallgatja őt, az közbeszól és tisztázó kérdéseket tesz fel. Tehát ez a különbségek, a technikai különbségek vezettek közöttük kommunikációs hibához, megbeszélték és megoldódott ez a gondjuk. De egyéb kommunikációs hibák is vannak. Ugye korábban is beszéltünk már erről, hogy a beszéd, a nyelv mindössze 7%-ot képvisel a kommunikációba. Érdekes, nem? Ilyen icipici kis százalékot. A hangsúly, a hangmagasság, az már sokkal több, valakivel ordítozunk, vagy egyszerűen felemeljük a hangunkat, az már 38%-ban lehet félreértés forrása. Nem beszélve a testbeszédről, a gesztusokról, kipirulunk, kitágul a pupillánk, hadonászunk jobbra-balra, ezek 55%-ot képeznek a kommunikációból. Ezek nagy részét szintén otthonról hozzuk, de hogyha ugyanitt is kicseréljük ezeket a hibás panelokat, akkor jobbá válik a kommunikációnk. Most mi felhoztunk példákat, hogy beszélgetünk, és akkor ha megszólal a másik fél, hogy ezt miért kérded, akkor hiába, szóval az ember úgy elakad, hogy most ezzel megbántott, mert nem tudom végigmondani a gondolataimat, vagy ő nem akar kitárulkozni előttem, szóval ez is kommunikációs hiba. Meg hogyha van egy családi minta, ahol túl diplomatikusak, vagy túl, szóval példát mondok inkább, akkor talán érthető. Imrének volt egy polgári származású család ismerőse, ahol mindig mindenkit magáztak. A gyerekeket és a felnőttek egymás között is magázottak, és ez egy kívülálló számára rendkívül furcsa, mert ahelyett, hogy megfogalmaznák egyértelműen, hogy kinek mit kell csinálni, és egyértelműen kifejeznék az érzelmeiket, gondolataikat, valami feltételes módba, és legyen szíves, és tegye meg, és megkérlek, hogy szóval ilyen körülírásokkal adták a kéréseket, utasításokat, ami szintén félreértésre adhatott okot. És ha megnézzük a képet, akkor a feleség nézi magát a tükörbe, és mondja, hogy olyan kövér és csúnya vagyok, nagy szükségem lenne egy kedves bókra. Azt hiszem, hogy többen is vagyunk, akik átérzik ennek a súlyát. És a férj fel se néz az újságból, hanem azt mondja, a látásod még mindig kifogástalan. Szóval ebben van egy csomó rejtett agresszió, oda se néz, nem is érdekli, hogy a lelki válságban van a felesége, ez távolságtartást is jelent, tapintatlanságot is, szóval minden van benne, csak empátia nincs, mert ha felállt volna, és oda megy, és azt mondja, hogy én így is szeretlek, akkor a felesége megnyugodott volna, és már is helyreáll a kettőjük közötti béke. Szóval van, bőven van félreértése okot adó dolog a mindennapi életünkben, úgyhogy törekedjünk arra, hogy ezeket elkerüljük.
Egy picit csak pontosítom azt a családot, amivel Márta beszélt, tulajdonképpen ők ilyen kitelepített arisztokraták voltak, és ugye kitelepítették őket, egy ilyen, mi egyszerűbb emberek voltunk, hogy így mondjam, tehát semmiféle előkelőség. Tehát nekünk szokatlan volt az ő kommunikációk basszikben, azt mondta a lányának, a hölgy, hogy Zsuzsa, jöjjön ide, kérem, kap egy pofont, tehát a kislányát. És akkor kérdeztük a Zsuzsától, aki játszótársunk volt, hogy hát miért beszélnek így veled a szüleid? Azért, mert mi nem vagyunk buta parasztok. Tehát, hogy a példa ugye arra szól, hogy ha házastársak olyan különböző társadalmi környezetből kerülnek össze, és ugye ezeket a dolgokat nem tisztázzák, akkor ez is a félreértéseknek a formája lehet. Ugye egyik családban udvariasabb a magat, a másik meg egyszerűbb, ugye, mert fejezik ki magukat, és ez kölcsönösen zavarhatja őket. Na most. Na,
és hogyan változtathatók meg a kóros minták? Ugye láttuk a sok tiltótáblát, meg elmondtuk, hogy mennyi kóros minta van, és hát ezen bizony változtatni kell, hogy a kettőnk közötti kapcsolat mindenképpen jobbá váljon, és őszinte önvizsgálat, mélyebb önismeret, hibák fel és elismerése kell ahhoz, hogy erre képesek legyünk. És ugye felvetődik a kérdés, hogy ki is kezdje a kóros mintáknak a megváltoztatását. Hát mind azok, akik erre képesek, hogy önismeretük van, hogy elismerik a hibájukat, felismerik, hogy rosszat tettek, és akkor az a feladat, hogy a házastársával megbeszélje azt, hogy ő ezen bizony változtatni szeretne, de ez azért szükséges a partner is, aki azt mondja, hogy segítek, meg hát leginkább ugye az ő magába fordulására is szükség lenne, hogy ketten együtt javítsák a kommunikációs hibákat, de ha elhatározásra jutottak, akkor szilárdan ragaszkodni kell ehhez, és hosszú-hosszú türelem kell hozzá, és hát a visszajelzések igénybevétele, ahogy mondtam. Tehát újratervezési projektet javasolunk mindenkinek, és változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes, olvashatjuk a római levélben, és hogyha erre törekszünk, akkor valószínű, hogy a kapcsolatunk is, a kommunikációnk is sokkal jobb lesz, és csak emeli a kettőnk közötti kapcsolatot.
Akkor még egy utolsó szót, hogy a jó kommunikáció. Tehát elmondtuk, hogy a rossz kommunikációs paneleket, akkor milyen a jó kommunikáció? Tehát ugye itt azon az alsó képen ugye látjuk a kommunikációs folyamatot. Tehát úgy általában felolvasom, mert ugye ennél lehet elolvasni, van egy inger, és akkor az ingerből lesz egy gondolat, a gondolatot átfordítja ugye az agyunk egy úgynevezett egy kódra, kódolja gyakorlatilag ezt a gondolatot, és ez a kódot a kommunikációs csatornán, ami az első ugye a beszéd, ugye 7%-ban, de sok egyéb is van, tehát a testbeszéd, a mimika, a pantomimika, a távolság, stb. Rengeteg ilyen dolog van. Ezen a kommunikációs csatornákon jut el a másik félhez, a vevőhöz, aki veszi az adást, és ugye ő az agyában ezt a kódot visszaalakítja, dekódolja, és ugye benne is egy gondolat, és a gondolat nyomán valami magatartás fog kialakulni. Tehát egy rendkívül bonyolult folyamatról van szó, majd maradjunk én, mert nagyon sok sérülési pontja van, tehát nagyon sok helyen sérülhet ez a folyamat, rengeteg félreértésnek a forrása van. Tehát az kommunikál jól, aki mind az információk befogadása, mind az átadása terén jól teljesít. Ez nem is olyan könnyű ezek szerint. Ez kell nyitott értelem, aktív érdeklődés, tiszteletbe kell tartani nyilván a másiknak az érzékenységét, és meg kell a másikat hallgatni. Tehát aktív meghallgatás, odafigyelő meghallgatás. Ez kell az egyik oldalon, a másik oldalon, hogy gyengeségek eltitkolása nélkül, érzelmeinket sem szégyelve, anélkül, hogy ítélkednénk, úgy kell tudni kifejezni önmunkat. Tehát már ebből a megfogalmazás is látszik, hogy mennyi feltétel és mennyire nem egyszerű ez a dolog, de nagyon megéri viszont ezzel szemben, rettenetesen fontos. Hogyan lehet ezt legjobban ugye megtanulni? Van egy nagyon egyszerű módszer erre a bonyolult dologra. Tanulj meg beszélgetni Istennel, és ő megtanít beszélgetni a társaddal. Tehát, hogyha az embernek igazán van őszinte kapcsolata Istennel, és mindenkinek lehet, aki kéri Istentől, hogy igen, és ő szeretne vele kapcsolatot létesíteni. Hát persze ehhez nyilván el kell fogadnia Istennek elsősorban a létét, és azt, hogy Isten érdeklődik iránta, szereti őt, és akar vele kapcsolatot létesíteni, mert Isten egy személy. És hogyha megtanulsz Istennel beszélgetni, mert Istennel nem lehet őszintén nem lehet Isten úgy beszélgetni, hogy mint egy héja vagy akármi, tehát Istennel csak őszintén lehet beszélgetni, és akkor ő megtanít ezen keresztül a társadal is őszintén kommunikálni. Hát ez lett volna, amit ma szerettünk volna nektek elmondani.